A vendégem még mindig Wettstein Albert, a Munch alapítója, akivel az ételpazarlásról és az erre megoldásként előjövő Munchal van itt velünk. A Munch az egy applikáció, aminek beszéltünk eddig a használatáról, arról, hogy milyen partnereitek vannak, arról, hogy kik használják és miért. Viszont egy dologra térjünk még ki, ez pedig az üzleti modell, ami hát egy kicsit szárazabb téma, de azért mégis érdekel. A Munch ez egy startup.
Így van.
Ami, hát nyilván el kellett valahogy indulni, tehát az applikációt is megcsinálni, az gondolom nem két fillér volt, ahhoz nektek feltételezem, hogy az zsebetekbe kellett nyúlni első körben.
Így van, tehát egy startupot alapítani, az néha ilyen romantikus elképzeléseink vannak arról, hogy milyen is, de valójában arról szól, hogy az ember rengeteget dolgozik, és a kezdeti időszakban minden esetre általában fizetés nélkül. Úgyhogy
nagyon szeretni kell legalábbis a projektet.
Nagyon makacs és nagyon céltudatos, világ megváltó ambíciójú emberek szoktak úgy dönteni, hogy startupot alapítanak, és belerakják a helyet, hogy fizetéssel dolgozzanak, mint a rendes emberek, az idejüket, pénzüket valamibe, amiről legtöbben azt gondolják a környezetükbe, hogy egy hülyeség. Úgyhogy mi is, nekünk is egy hasonló történetünk volt, talán olyan szempontból nem szokványos, hogy elég hamar, igazából két héttel onnantól kezdve, hogy mi kitaláltuk ezt az ötletet, hogy elindítjuk, már eladtuk az első Munchot, majd viszonylag hamar nagy érdeklődés középpontjába kerültünk, és egyre több partner és egyre több ételmentő csatlakozott hozzánk, úgyhogy ilyen szempontból gyorsan történt minden velünk, és mostanra már körülbelül ilyen 360 ezer app letöltésnél járunk, és egyre több üzlet csatlakozik hozzánk.
Az üzleti modell, ami az ígéret? Tehát, hogyha ti megkerestek egy befektetőt, vagy megkerestetek egy befektetőt, akkor mi volt az ígéret a részletekről, és mi volt a selling point, amivel meg tudtátok fogni a befektetőt?
Velünk találkozhattak esetleg a hallgatók a Cápák között nevű műsorban, amiben az összes befektető beszállt és befektetett a Munchba. Úgyhogy ott
mindenki.
Részletes mindenki, ez először a műsor történetében.
Tényleg?
Igen, ilyen még soha nem is volt.
Nem licitáltak? Vagy ez jobb, hogyha összedobják a lóvét?
Mindenki adott különféle ajánlatokat, és a végül abban maradtunk, hogy mindenki egyenlő arányban fektet be, és ugyanannyi tulajdonrészt kap. Azóta már más befektetők is csatlakoztak hozzájuk, és hál' Istennek elég nagy befektetői érdeklődés is alakult ki a Munch körül, de nyilván ez nem volt így az elején, hanem meg kellett értenünk azt is, hogy nem elég az, hogy ez egy jó társadalmi ügy, jót teszünk a környezettel, jót teszünk az üzleteknek, meg az embereknek, hanem ennek egy jó üzletnek is kell lennie, és akkor dolgoztuk ki azt a koncepciót, hogy mi minden eladott étel után annak egy bizonyos részét jutalékként számoljuk fel, és ebből tudjuk finanszírozni a növekedésünket. Tehát mi egy olyan dolgot adunk el, ami eddig egyébként a kukkába került, tehát a semmiből csinálunk értéket, és ilyen szempontból nagyon lelkesek voltak a befektetők is, hiszen ez nem csak Magyarországon, hanem akár nemzetközileg is egy olyan skálázható történet tud lenni, ami egyszerre tud jó ügy lenni és jó üzlet.
Nehéz lenne azt elhinnem, hogy ilyen nincs már máshol, tőlünk keletre, nyugatra, északra, délre, bárhol, hogy ezt még nem találta ki más.
Azt képzeld el, hogy Magyarországon is, amikor mi elindultunk, akkor hasonló időben körülbelül 5 másik vállalkozás csinált nagyjából ugyanezt.
De várj, ez azért, mert az élet adta igények, azok erre tendáltak? Vagy
a pontos okát én sem tudom megmondani, de az biztos, hogy ez egy nagyon egyszerű ötlet, és nem nekünk jutott először az eszünkbe. Nyugat-Európában is, meg mindenhol vannak hasonló vállalkozások. Itt szerintem a szűk keresztmetszet az, hogy nem csak tehát egyrészt a gazdasági környezetnek, meg az embereknek a tudatossági szintjének is olyan szinten kell lennie, hogy egy ilyen környezet tudatos megoldásra nyitottak legyenek. Mert egyébként az első hasonló vállalkozás, ami Magyarországon indult, Redinner néven egyébként, az is talán 4-5 évvel megelőzött minket, viszont nem tudott valami miatt elindulni és olyan sikereket elérni, mint amit mi eddig el tudtunk érni. Nagyon, nagyon komplex kérdés ez, hogy mi egy startup sikerének a titka, de az biztos, hogy egy jó csapat nélkül nem lehet egy jó üzletet építeni.
Egyszer hobó énekelt, a sikernek ára van, nem titka. Az ára, amit ti megfizettetek, az micsoda, amiről nem beszéltek egyébként. Tehát nyilván egy sikersztori úgy sikersztori, hogy csak a sikert látjuk. és az a felemelő része. De mik voltak azok a buktatók, amiken vagy megbotlottatok egyszer-egyszer, de aztán mentetek tovább, vagy egyáltalán elgondolkodtatok, hogy ez nem is kéne, hogy legyen?
Hát talán a legnagyobb áldozat, amit egy startup alapító meg kell, hogy hozzon, az, hogy rengeteg dologra nemet kell mondani azért, hogy igent mondhasson az ember egy valamire, és igazán jól tudjon csinálni. Tehát, hogy például nekem még mindig nincs meg a diplomám, pedig már 3-4 éve le kellett volna adnom. Ez egy ilyen klasszikus startupos dolog. Egyébként remélem most már néhány hónap múlva le fogom tudni adni.
Mert ez nem évül el?
Hát, majd ennek még utána kell néznem. Nem körül vannak a gondolataim általában, de hogy tehát nyilván az embernek akár a magánéletére is meg tudja sínleni azt, hogyha az ember ennyire fókuszáltan foglalkozik valamivel, baráti kapcsolatainak, vagy családi kapcsolatainak is a terhére tud ez lenni, de például nekem ez már többedik vállalkozásom, és ezekből tanultam annyit, hogy rájöjjek arra, hogy sokkal jobban tudok teljesíteni akár a munkámban is, hogyha megtalálom azokat a pontokat, ahol vissza tudom tölteni azokat az energiákat, ami által hatékonyabb tudok lenni.
Visszatérve az üzleti modellre, tehát ugye a startup az úgy működik, hogy X évre kap egy befektetőtől, vagy több befektetőtől Y pénzt, és ez nálatok hogy áll?
Nem feltétlenül X évre, hanem ez úgy működik, hogy meghatározunk egy cégértéket, mondjuk ad egy befektető 10 millió forintot 10%-ért cserébe, és egy ideális esetben egy befektető addig marad, amíg el nem adja valaki ezt a startupot, vagy pedig osztalékot nem tud kivenni, és ezáltal visszakapja majd a befektetett pénzét. De a gyakorlat az, hogy sokszor vannak befektetők, korai befektetők, akiket későbbi befektetők kivásárolnak, vagy pedig egy befektető beszáll korán, majd később még több pénzt rak bele. Tehát ez egy nagyon izgalmas játék a befektetők és az alapítók között.
A Munch esetében befektetői szempontból mi a legkockázatosabb szerinted?
Végtelenül sok kockázat van egy befektetés szempontjából.
Ugye igazából... nem a technológia az elsődleges, tehát nem az, hogy el fog bukni, nem tudom, az applikáció, mert az ötlet az, ahogy mondtad, nem kíván nagy infrastruktúrát, van egy applikáció, amit fejleszteni kell folyamatosan, tehát hogy itt nincs az, hogy lesz valami jobb helyette, vagy erre kicsi az esély. Tehát mi lehet vajon az a kockázat, ami miatt azt mondhatja a befektető, hogy olyan gyerekek, ennyi volt.
Ez mindenkinek a személyes szimpátiája, preferenciája, üzleti stratégiája az, hogy mit tart egy jó befektetésnek. Úgyhogy igazából erre egy nagyon egyszerű választ nem tudok adni. Talán a legnagyobb kihívás az, hogy egy startupot akkor tekintünk startupnak, hogyha folyamatosan tud növekedni. És nekünk is nyilván, hogyha már minden ételt megmentünk, akkor már nincsen ránk szükség, mert nem is tudunk növekedni, de az a rossz hír, meg a jó hír, hogy annyira sok ételt dobnak ki feleslegesen, hogyha ennek csak egy töredékét tudjuk a Munchon keresztül megmenteni, és nem csak Magyarországon, hanem több országban, akkor még egy nagyon hosszú út áll előttünk, amiben azt is jelenti, hogy egy nagy üzleti potenciális van még benne.
Való igaz, és záró kérdés, mert behoztál most egy olyan aspektust, ami igazából egy paradoxon, hogy nektek az a célotok, hogy hát üzletileg az a céltok, hogy legyen kidobott vagy kidobásra szánt étel, miközben az attitűd javítása az egy sokkal globálisabb, egy sokkal magasztosabb cél. Ezt a kettőt hogy lehet összeegyeztetni?
Hát például úgy, hogy egyébként az ételpazarlás jelentős része az a háztartásokban keletkezik. Rengeteg videót készítünk például arról, hogy hogyan tud csökkenteni a pazarlást a háztartásokban. Nyilván mi abban is segítjük akár az éttermeket, hogyha minden nap ugyanabból ugyanannyi felesleg van, akkor segítjük őket, annyival kevesebbet termeljenek, ami nyilván közvetett módon akár a mi üzleti érdekünk ellen is szólhat, viszont a realitás az, hogy amíg az emberek éttermekbe járnak, vagy folyamatosan pékségekbe járnak, addig folyamatosan lesz felesleg, hiszen a választék egy olyan dolog, amihez mi hozzászoktunk. Amíg nem lesz hiánygazdaság, addig lesz felesleg.
Albert, nagyon köszönöm, hogy itt jártál ma nálunk, és beszélgethettünk a Munchról.
Köszönöm a meghívást, és szép estét!